a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod, és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Arról, hogy az állatvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok milyen feladatokat rónak a kisállattartókra, már részletesen beszélgettünk a Petcastban Fetter Szilviával, az Állatorvostudományi Egyetemen működő állatvédelmi központ vezetőjével. Ezúttal kicsit hátrébb lépve, nagyobb perspektívába helyezzük az állatvédelmet, ugyanakkor konkrét, mindennapi problémákon keresztül, eseteken keresztül mutatjuk be a hazai szabályozást. Fetter Szilviát köszöntöm a stúdióban, örülök, hogy újra vendégül láthatlak.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Említek neked néhány esetet a közelmúltból, és kérlek arra, hogy világítsd meg, hogy melyik milyen szempontból ütközik az állatvédelmi törvénybe vagy egyéb jogszabályba, illetve hogy milyen kifutása lehet ezeknek az ügyeknek. Az első hír, amit előveszek, az viszonylag a közelmúltban történt, és a Margit szigeten sétáltatott kutyák gazdái tapasztaltak mérgezésre utaló jeleket az állatokon, és bár feljelentést nem tett senki, a 13. kerületi rendőrség hivatalból ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást állatkínzás gyanúja miatt. Itt tehát tudjuk, hogy ugye az állatkínzás az a tényállás, ami miatt az eljárás megindult. Sokszor hallani olyanról is, hogy szöggel vagy rajszöggel tele tűzdelt párizsit vagy virslit dobálnak el kutyasétáltatós helyeken. Mit kell tudni az ilyen és hasonló esetek büntethetőségéről?
Igen, először is köszönöm, hogy ezzel fejezted be, előre kell bocsátanom azt, hogy ezeknek a konkrét eseteknek a részleteiről nincsen tudomásom, tehát én a jelenségről tudok beszélni, és nem a konkrét esetekről, amiket felsorolsz majd. A mérgezéssel kapcsán érdemes egy lépést hátralépni és megnézni, hogy mi történt a jogszabályalkotás területén a mérgezések tekintetében. Az egyértelmű, hogy a mérgezés korábban is állatkínzásnak számított, hiszen ugye az állatkínzás, mint bűncselekmény, annak az a tényállása, hogy olyan indokolatlan bántalmazás, vagy olyan indokolatlan bánásmód alkalmazása, amely alkalmas arra, hogy gerinces állatnak a maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. Nyilvánvalóan az ilyen típusú esetek korábban is alkalmasak voltak erre. Viszont hát több olyan szerencsétlen esemény, illetve gyakori és szerencsétlen esemény történt az elmúlt években, amely indokoltá tette, hogy tovább szigorítsák ezt a szabályt. Hiszen itt nem csak a kutyákról kell említést tennünk, tehát amit mondtál, hogy sajnos elég gyakran fordul elő, hogy akár mentálisan zavart, akár egyéb motivációtól fűtött emberek mérgezett, illetve szögekkel, egyéb hát fizikai kárt okozó eszközökkel teletűzdelt csalétket szórnak széjjel. Nem csak ez történt meg gyakran, hanem sajnos a természetvédelmi károkat okozó védett állatoknak a megmérgezése is. A túrai esetet említeném, ez 2021-es, itt több mint 100 állat pusztult el, idegölő mérget használtak, úgy emlékszem erre, és nem csak védett madarak pusztultak el, ők nagy számban, hanem emellett kutyák, macskák, rókák. Tehát a másodlagos mérgezésekre is ilyenkor mindig gondolni kell, hogy nem csak a célállat pusztulhat el, vagy szenvedhet, hanem más állatok, illetve akár az ember is. Tehát például a turai esetben használt méreg az emberre is egyértelműen halálos veszélyt jelent.
Ott kutyákat akartak mérgezni?
Nem, ott kifejezetten védett madarakat akartak mérgezni. Ugye ezeknek a mérgezéseknek az egy része hát vadászattal összefüggő okokból történik. és felismerte a jogalkotó azt az igényt, hogy kéne szigorúbban fellépni ezek ellen az esetek ellen, és ezért 2021 végén úgy döntött az országgyűlés, hogy a büntetőjogi nagy szigorító csomagba belehelyez kifejezetten egy mérgezésekkel foglalkozó új minősített esetet is, mind a természetkárosításhoz, ami kifejezetten a védett állatainkra vonatkozik, mind pedig az állatkínzáshoz tettek egy ilyen kiegészítést. Ez azt jelenti, hogy most már az ilyen esetben 1-5 évig terjedő szabadságvesztést is lehet kapni. Az 5 év az európai viszonylatban is rendkívül sok. Tehát azt kell mondjam, hogy pont a visegrádi országokban jellemző, vagy fordul elő még ilyen magas büntetési tétel az állatkínzáshoz kapcsolva. Egyébként az állatvédelem szempontjából fejlettebbnek tartott nyugat-európai országokban 2-3 év a maximum. Tehát egy kifejezetten szigorú büntetőjogi környezetet hoztunk létre, amely egyrészt a mérgekre vonatkozik, a mérgek kihelyezésére, másrészt pedig az olyan csalétkek kihelyezésére, amelyek az állatnak a pusztulását okozhatják. És egy dolog nagyon fontos még, hogy a társadalomra veszélyességét hangsúlyozandó a jogalkotó az előkészületi cselekményeket is 2 évvel terjedő szabadságvesztéssel sújtja. Tehát, hogyha valaki rákészül, még nem történik meg a mérgezés, de már a feltételeket ehhez előteremti.
Tehát mondjuk találnak nála rengeteg olyan csalétket, ami mérgezett.
Pontosan, pontosan, ez abszolút előfordulhat, igen. Tehát itt is büntető rendőrséghez kell fordulni, és büntető feljelentést kell tenni.
Mi a helyzet azokkal, ők milyen büntetésre számíthatnak, akik konkrétan megölnek egy állatot? Tehát közelmúltban volt szintén egy eset, amikor egy háznál lándzsában megszúrtak egy golden retrievert, és az állat elpusztult, de olyanról is beszámolt a rendőrség, a honlapjukon olvastam, még beszél is szörnyű egyébként róla, hogy egy nő az egyik falu beliének fizetett 1000 forintot, hogy megölesse a kutyáját, mert túl szaporának tartotta. Ugye ilyenkor a felbújtó is bűnös.
Egyértelműen igen, ugye a büntető törvénykönyvünk úgy szól, hogy aki felbújtóként vesz részt egy ilyen cselekményben, az ugyanúgy elkövetőnek számít, és a tettesekkel egyforma büntetési tétel vonatkozik rá, tehát a válaszom egyértelműen igen. Ugye az állatkínzás alapesete, amit már az előbb említettem, tartalmazza magában azt a lehetőséget, hogy elpusztul az állat. Na most a minősített esetek, azok különböző súlyosító körülményeket taglalnak, és ezekhez még súlyosabb következményeket fűznek. Tehát például, hogyha mindez különös szenvedéssel történik, amely egy állatpusztulásnál hát nem olyan egyszerűen megítélhető. Tehát az állatorvos szakértőknek azért meggyűlik a baja azzal, hogy mit nevezünk különös szenvedésnek egy állat esetében, hiszen ahhoz először azt kéne meghatározni, hogy mi a nem különös szenvedés, és ahhoz képest, mint referenciaként lehetne a különös szenvedést megállapítani. Emellett, hogyha több állatnak a pusztulását okozzák, szintén minősítő körülménnyel találkozunk. Új szabályozás a nagy nyilvánosság előtti elkövetés.
Tehát mondjuk felveszi videóra és kiteszi a közösségi médiára?
Így van, gondolsz? A közösségi médiában észlelhető esetek inspirálták ezt a kiegészítést. Tehát ezekben az esetekben 3 éves szabadságvesztési plafonnal találkozhatunk, illetve néhány esetben 5 évessel, ilyen volt a mérgezés, van egy új minősített eset, amely kifejezetten az állatkínzó szaporítókat sújtja 5 éves szabadságvesztési lehetőség.
Még a szaporításról mielőtt beszélnénk, egy nagyon komoly témáról is szót kell ejtenünk, ez pedig az állatviadalok szervezése, aminél nagyon érdekes az a kérdés is, hogy mondjuk aki részt vesz állatviadalon, tehát nem szervezi, csak nézi, csak idézőben nézőként van jelen, az vajon mennyire büntethető, de igazából engem az érdekelne, hogy tényleg akik állatviadalt szerveznek, az állatviadalon részt vevő állatokat Hát én azt gondolom, hogy iszonyú kegyetlenséggel egyrészt tartják, másrészt gyilkoló gépekké alakítják, és volt is egy ilyen eset, hogy a terrorelhárítási központ bevonásával éles helyzetben ütöttek rá pár évvel ezelőtt egy ilyen bűnbandára, és ott konkrétan találtak olyan gyógyszereket, teljesítményfokozókat, amelyeket beadtak az állatoknak azért, hogy aztán ezeket a gyilkoló gépeket létrehozzák belőlük. Ilyenkor vajon milyen körülményeket mérlegel egyáltalán a bíróság? Ugye nincs precedens jog, de valamiféle egységesítési tendencia van-e ezekben az ügyekben? Ugye itt az volt talán az első hír, ami a sajtóban megjelent, hogy egy kivételével csak felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést szabtak ki az elkövetőkre. Tudjuk, hogy ennek mi lett a vége ennek az ügynek?
Hát azóta már másodfokú döntésünk is van a nyíregyházi ügyben, mert arról tettél említést, és azt kell mondjam, hogy jelentősen súlyosították az elkövetőknek a kiszabott büntetést, hiszen 4 esetben 1 év letöltendő szabadságvesztésre, 1 esetben 8 hónap letöltendő szabadságvesztésre emelték föl azokat a viszonylag enyhének is mondható bizonyos szempontból büntetéseket, amiket első fokon kaptak. Az első kérdésedre, amely úgy hangzott, hogy az állatviadalokon a résztvevőket büntetik-e, szerencsére most már egyértelműen igen a válasz. Korábban is mindent elkövettek a hatóságok, hogy felismerve az állatviadal társadalomra veszélyességét, minél inkább kiszélesítsék azt a kört, akiket büntetni lehet, akiket be lehet vonni ezen tényállás alá. Tehát aki állatviadalon nézőként részt vesz, ugyanúgy elköveti a tiltott állatviadal szervezése bűncselekményt.
Ez milyen büntethetőséget von maga után? Mekkora a büntetési tétel?
Vétségért felel, ugye a bűncselekménynek az enyhébb alakzata vétség, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Emellett ugye vannak olyan elkövetési magatartások, amelyek már eddig is benne voltak a jogszabályban. Ilyen például az állatviadal szervezése, tartása, ehhez kapcsolódó fogadásnak a kötése, és amit te is említettél, hogy ezek az állatok hát nem a semmiből kerülnek oda, hanem őket speciális telepeken, speciális körülmények között tartják, illetve képzik kifejezetten az egymással való harcra. Úgy kell elképzelni egy ilyen állatviadalra szánt kutyákat tartó telephelyet, mint ahol egyenként tartják ezeket az állatokat, vastag nyakörv, súlyos lánc szokott rajtuk lenni. A nap nagy részében elég ingerszegény környezetben élnek, ezt onnan lehet általában látni, hogy ásnak, illetve minden füvet, vagy minden talpalatnyi zöldet elpusztítanak abban a körben, ameddig a lánc elér. Amikor nincsenek oda kikötve, akkor edzik őket. Ugye ehhez olyan eszközöket használnak, mint például a speciális futópad, amire ráteszik őket, illetve nagyon sokakat medencében is edzenek, ami nagyjából úgy néz ki, hogy leengedik az állatot a medence közepén egy gerendáról, és pont olyan hosszú a hám, illetve a póráz, ami leengedik, hogy éppen csak elsüllyedne, hogyha nem úszna. Általában ezeket az edzési módszereket eléggé kíméletlen módon végzik, tehát a végkimerülésig hajtják az állatokat. Nagyon gyakran alultápláltak, dehidráltak, tehát a minél nagyobb agressziónak a felkeltése a cél ezeknek az állatoknak az esetében. Bár elsősorban más kutyákra veszélyesek ezek az állatok, de mégis igen komoly feladatot ró a társadalomra, a civil állatvédőkre, ezeknek az állatoknak, még ha ki is mentik őket, a rehabilitálása, illetve pláne az örökbeadása, hiszen itt nagyon meg kell gondolni, és nagyon körültekintően kell eljárni.
azért külön büntetik ezeket az embereket, ahogyan itt ezekkel az állatokkal bánnak? Azt értem, hogy az állatviadal szervezése maga milyen módon büntethető, de ugye odáig, ahogy mondtad, el kell juttatni egy állatot, és maga az én olvasatomban konkrétan állatkínzásnak minősül. Tehát nem rakható még rá ez a tétel egyébként az ő bűnlajstromukra?
Igazad van, és általában rárakható, és rá is rakják. A Nyíregyházi esetben is bűnhalmazatról van szó, tehát tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás, mind a kettőt megállapították.
Nagyon gyakran hallunk a hírekben arról, hogy autók csomagtartójában, vagy kamionokban, vagy furgonokban sok-sok tucatnyi kiskutyát találtak a vámosok, vagy valamelyik bűnöldöző szerv, és ezek a kiskutyák nyilván szaporítóktól származnak, szaporító telepeken is rajta ütnek hatóságok, vagy bűnöldöző szervek, rémes körülmények között tartják ezeken a helyeken az állatokat, és ugye addig szülletnek, elletnek kutyákat a végkimerülésig szinte, és viszik tovább akár külföldre ezeket az állatokat, ha ki tudják juttatni az országból, és azt sejtem, hogy nagy részüket ki is tudják juttatni. Talán igaz az a mondás, miszerint Magyarország szaporító nagyhatalom. Nem tudom, hogy ez ellen mit tud tenni a jog, mit tudunk tenni a jog eszközeivel.
Mielőtt a jogra kitérnék, hadd fejtsem ki azon véleményemet, hogy az alapműveltség részévé, illetve a gyerekek oktatásának részévé kellene tenni azt, hogy mi a különbség a felelős tenyésztő és a szaporító között. Hiszen amikor szaporítókról beszélünk, az ellenük való küzdelemről beszélünk, akkor véletlenül sem szabad összemosni a felelős tenyésztőkkel őket. A felelős tenyésztők nagyon tudatos tevékenységet folytatnak, értenek ahhoz, amit csinálnak, érdekli őket az állatoknak a sorsa, követik az állatoknak az életét, azután is, miután gazdához kerülnek. Illetve figyelnek arra, hogy az állatok jól léte biztosítva legyen, és figyelnek arra, hogy beltenyészet ne fordulhasson elő, genetikai öröklődő, genetikai rendellenességek ne fordulhassanak elő, illetve hát szűrik ezeket, és a lehető legkisebb mértékre próbálják leszorítani. Mindezzel szemben a szaporítók tevékenysége nagyrészt fekete piaci, átláthatatlan és felelőtlen. Ugye az illegális állatszaporítóknál a higiéniás körülmények, az állatok ellátásának a feltételei, a velük való jó gazda gondosságával való foglalkozás, ugye mi az állattartó törvényi kötelezettségek, minden állattartó törvényi kötelezettsége, ezek nagyon gyakran hiányoznak. Emellett jogszabálysértésekkel is találkozunk, és nem csak állatvédelmi jogszabályokat sértenek, hanem nagyon gyakran másfajta jogszabályokat is sértenek. Ilyen például a tiltott állatgyógyászati termékekkel való visszaélés, adott esetben magánokirathamisítás, közokirathamisítás.
Tehát állatútlevelet hamisítanak például, vagy akár oltási bizonyítványt hamisítanak, ugye?
Pontosan. Ugye jogszabály szerint 4 hónapos korban már csippet kellene tenni a kutyusba, illetve hogyha forgalomba kerül a kutyus, tehát valamilyen tulajdonátruházás történik, már akkor csipnek kellene benne lenni. Ez sem történik meg nagyon gyakran. Túl korán leválasztják az anyaállatról őket. Az anyaállatokat teljesen felelőtlenül folyamatos szaporodásra, ellésre késztetik, és a sort még lehetne folytatni. A szaporítók azok, akik jóval olcsóbban adják ezeket az állatokat.
Ez a főismérvük?
Tenyésztők. Egyáltalán nem gondolnám, hogy ez lenne a főismérvük. Ismerünk olyan szaporítókat, akik ugyanolyan drágán vagy még drágábban adják, ráadásul az állatokat, mint
hát
a
gondolom, ezzel akarják
felelős tenyésztők.
A
ezzel akarják leplezni a tevékenységüket, de azért a többségében még mindig az jellemző, hogy olcsóbbak ezek az állatok, mint a törzskönyves kutyák és macskák, mert ugye nem csak kutyákról beszélünk, hanem egyértelműen macskákról is. Úgy lehet felismerni a szaporítókat, hogy nem szívesen mutatják meg a kennelt, nem hívják oda a vevőket, nem mutatják meg a szülőállatokat, apró hirdetések során ingyenes adásvételnek átszázzák nagyon gyakran ezt, és amikor az ember oda telefonál, akkor derül ki, hogy szó nincsen ingyenességről. És azt pedig a vevőknek hangsúlyoznám, hogy akiknek nincsenek ismereteik arról, hogy milyen egy szaporító és milyen egy tenyésztő, és esetleg jó hiszeműen bár, de bedőlnek ennek a dolognak, ott nagyon jó lenne, hogyha minél többen tudnák azt, hogy lehet, hogy a kutyus olcsóbb, viszont a különböző öröklött betegségek, rendellenességek miatt a kutya árának sokszorosát fogják az állatorvosnál ott hagyni, és még az se biztos, hogy fajta tiszta állathoz jutottak, teljesen független attól, hogy hogyan árulták az állatot. Nagyon sok sebből vérzik ez a történet, és ezért most már egyre nagyobb a társadalmi és döntéshozói fellépés is a szaporítókkal szemben. Ugye említettem, hogy 2021 végén szigorították az állatvédelem büntetőjogi környezetét, és ebbe belekerült az állatkínzáshoz egy olyan minősítő eset, amely kifejezetten az állatkínzó szaporítókat célozza, és őket 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. A jognak egyébként nem könnyű megfogni a szaporító fogalmát, hiszen a szaporítók és a tenyésztők elhatárolása nem mindig egyértelmű sajnos, nem csak Magyarországon, sehol a világban nem az, tehát ezzel mindenütt küszködik a jogalkotó. És mindennek a büntetőjogi szankcionálása sem egy egyszerű dolog, de itt Magyarországon mi teszünk rá egy kísérletet. Ugye úgy néz ki ez a tényállás, ami megszületett, hogy állatkínzó kell, hogy legyen a szaporító. Tehát olyan indokolatlan bánásmódot kell az állataival szemben végrehajtania, amely alkalmas arra, hogy az ő maradandó egészségkárosodásukat vagy pusztulásukat okozza.
Tehát tulajdonképpen a szaporítók jelentős része elköveti az állatkínzást, mert magával azzal, amit csinál az állatokkal, és ahogyan tartja őket.
Sok esetben ez előfordul. Emellett 10-nél több állat kell, hogy legyen. Ezek kedvtelésből tartott állatok a törvényszövege szerint. Ugye a kedvtelésből tartott állatot úgy definiáljuk jogi szemmel, hogy mi az állattartás célja. Tehát ez nem egy rendszertani besorolás, hanem kifejezetten azt nézzük, hogy miért tartják az állatot. Tehát tipikusan kutya, macskára ez egyértelműen egzotikus állatok egy részére egyértelműen megfelelő lehet. Emellett a célja az egésznek, az a szaporítással összefüggő haszonszerzés kell, hogy legyen, és a jó gazda gondosságának követelményét nem tartják be ezek az elkövetők. Tehát ha ez mind megvalósul, amit felsoroltam, akkor fenyegető ez az 5 évig terjedő szabadságvesztés. Hozzá kell tennem azt, hogy a szigorítások 2022. január 1-én léptek életbe. És a büntető jogunknak van egy olyan alaptétele, hogy mindig az elkövetéskor hatályos jogi környezetből kell kiindulni. Kivéve, hogyha később enyhébben bírálandó el egy bizonyos cselekmény, most nem erről van szó, most szigorúbban vesszük az állatvédelmi kérdéseket, szerencsére. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy ezek a szigorítások milyen hatást érnek el, tehát hogyan jelennek meg a joggyakorlatban, amire szintén irányult kérdésed, ahhoz még pár évet várnunk kell, tehát meg kell várni azt, hogy már hatályba lépjenek ezek a szigorítások, és azok már bíróság elé kerülhessenek. Sajnos tudjuk, hogy ez nem hetek, hónapok kérdése, hanem évek kérdése szokott lenni.
Mi a helyzet azokkal, akiket úgy kapcsolnak le, hogy a furgonban, amit említettem, vagy a csomagtartóban ott van, hát nem milliónyi, de rengeteg kiskutya, kis cica, akiket nyilvánvalóan értékesíteni szerettek volna a fekete piacon. Erre vonatkozik-e bármilyen tényállás, valami jogszabály?
Hát ugye az elkövetők mellett a felbújtókat, illetve a bűnsegédeket is szokták büntetni. Őket részeseknek nevezzük. És természetesen, hogyha bebizonyosodik, hogy ők nagyon aktívan részt vettek ennek a cselekménynek az elkövetésében, akkor őket is felelősségre fogják vonni.
Értem. Nagyon kevésszer kap nyilvánosságot, pedig nem ritka az állatgyűjtögetés. Ez állatkínzásnak minősül-e, illetve az állatvédelmi törvénynek melyik passzusába illeszkedik? Nagyon sokan nem bírják abba hagyni az állatmentést, és összeszednek rengeteg cicát vagy kutyát, és már-már embertelen körülmények között tartják, gondolván, hogy ez mindig jobb, mintha szegény az utcán lenne. Valószínűleg itt azért pszichés problémák is vannak, nem tudom, hogy találkoztál-e ilyennel, ezek ilyen problémával, és találkoztál-e ilyen esettel.
De nagyon érdekes ez, amiről elkezdtünk beszélni, és megint egy picit távolabb rohad indítsak, aztán majd kifogok bukkanni ott az állatgyűjtögetőknek a horizontján. Ha megnézzük csak az állatkínzást, annak a különböző formáit és elkövetési magatartásait, akkor az is teljesen egyértelművé válik, hogy a különböző elkövetési magatartásokhoz más-más motiváció, és ahhoz valószínűsíthetően más-más személyiségtípus, személyiségszerkezet kapcsolódik az elkövetők oldaláról. Mire gondolok? Tehát például a bántalmazásnál tipikusan egy erőszakos személyiségről van szó, vagy olyan valakiről, aki indulatból erőszakos jellegű cselekményt hajt végre. Mérgezésnél már ugye ott van a tervezettség, könnyen lehet, hogy itt bosszúállásról van inkább szó, egészen más a pszichés háttere a tevékenységnek, mint ahogy a szaporításnál is, hiszen a szaporítás esetében könnyen lehet, hogy semmifajta erőszakos cselekményre nem kerül sor. Az elkövetők nemhogy nem élvezik az állat szenvedését, hanem inkább közömbösek azzal kapcsolatban, és az anyagi haszonszerzés a motiváció. Tehát ez megint egy teljesen más személyiség. A tiltott állatviadal esetében ott az erőszakra való hajlam, hiszen maguk ezek az akciók rendkívül véresek, de ott a haszonszerzés, és ott van a nagyon szorosan kapcsolódó bűncselekmények, mint a vagyon elleni bűncselekmény, lopások, kábítószerrel való visszaélés, és a szervezettség is megjelenik az állatviadalnál. Az elhanyagolós állatkínzó. Semmifajta erőszak nem történik sok esetben, hanem egyszerűen arról van szó, hogy empátia hiány lép föl, teljes közömbösség a tekintetben, hogy az állat, amit mondjuk ott felejt, vagy szándékosan ott hagy kikötve magára, hogyan fog szenvedni és elpusztulni egy cselekmény következtében. Tehát azt látjuk, hogy ahány állatkínzó, annyi motiváció, annyi fajta személyiségszerkezet, és valószínűleg a szankcióknak is ennyi félének kell lennie pont emiatt. És az állatgyűjtögetés itt kapcsolódik ide, hiszen az állatgyűjtögető esetében egyértelműen egy mentális zavarról van szó. Olyannyira, hogy most már az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak a legújabb kézikönyvében, ez már az 5. kézikönyv, amit kiadnak, megjelenik ez a fajta patológiás, kényszeres gyűjtögetés, mint egy újfajta mentális zavar.
Ugye tudunk olyan gyűjtögetésről, amikor valaki szemetet halmoz föl, könyveket, nem tud ellenállni annak, hogy mondjuk lomtalanításnál összeszedje az utcára kirakott holmit, és nem tudja megállni, hogy ne gyűjtsön kutyákat, macskákat. Ugye erről beszélünk. De itt minden gyűjtögetés ebben az esetben, amit te mondasz, minden fajta gyűjtögetés pszichés zavarnak számít. Jól értem?
Ebben a mentális zavarban, amit említettem, valóban előfordulhat tárgygyűjtögetés, akár személygyűjtögetés, de ugyanígy az állatgyűjtögetés is ide tartozik, kivéve, hogyha egy súlyosabb kórképnek az egyik tünete. Mert akkor ugye lehet tovább is nézhetünk, hogy mi mindennek lehet egy mellékes velejárója az állatgyűjtögetés, de amikor csak ez van jelen. És az állatgyűjtögetés, főleg az angol száz országokban jelenik meg, vagy legalábbis ott nagyobb számban találkozhatunk vele a statisztikák szerint, viszont Európában is itt él velünk. Ugye az állatgyűjtögetésnél a specifikum az, hogy jellemzően egy állatfajra, vagy azon belül egy fajtára irányul. Tehát olyan gyűjtögető, aki többféle kutyát, tehát több fajta kutyát gyűjtöget, én olyannal még sosem találkoztam. Vagy Yorkshire Terrier, vagy Chihuahua, vagy német juhász, vagy mondjuk papagáj, vagy mondjuk kanári a gyűjtögetés tárgya. Ami érdekes még, hogy a statisztikák szerint, hát természetesen akinek nem igen, nehogy magára vegye, a tárgygyűjtögetőknek a jelentős része férfi, tehát több férfi gyűjtöget tárgyat, mint nő, viszont az állatgyűjtögetőknél fordított a helyzet.
Igen, a hírekből én is ezt vonom le, ezt a következtetést, mert hogyha látunk olyat, hogy nem tudom, 30 macskával él valaki, az általában nő.
Általában nő, középkorú nő, illetve egyedülálló nő, a statisztikák szerint.
Ő követel bűncselekményt?
Abban az esetben, hogyha az állatok maradandó egészségkárosodása, pusztulása előfordulhat ugye a tartás következtében, és megállnak az egyéb jogszabályi feltételek, akkor igen, kifejezetten állatgyűjtögetésre külön tényállást nem találunk a büntető törvénykönyvben, viszont az állatkínzás tényállásába sokszor beleillik. Nagyon hasonlóak ezek a körülmények, mint a szaporítónál észlelhető körülmények, hiszen a gyűjtögetőnél sincsen tudatos szelekció a szaporítást illetően, tehát ugyanúgy ott vannak az öröklődő rendellenességek, betegségek ebben az esetben, illetve sokszor megfigyelhető, hogy még az állatoknak a tetemétől sem szívesen válnak meg ezek az emberek. Ilyenkor van az, hogy kinyitják utána hatóságok a frigidert, és ott vannak sajnos az elhullott állati tetemek, vagy akár kannibalizmus is előfordul az állatok között, hiszen már annyira képtelen a tartási feltételeket biztosítani.
Hát vagy nem kapnak táplálékot, és akkor egymást eszik sajnos.
Mert képtelen biztosítani a feltételeket. Itt nagyon fontos aláhúzni, hogy bár ugyanúgy nézhet ki egy ilyen helyszín, vagy nagyon hasonlóan nézhet ki egy ilyen helyszín, mint egy szaporító helyszín, de alapvetően eltér a motiváció. Tehát itt ezek az emberek valóban mentális zavarban szenvednek, ők rendkívül szeretik az állataikat, rögeszmésen szeretik az állataikat, és már a gondolata is, hogy egy állattól megváljanak, szorongást és pánikot okoz az esetükben. Teljesen más az egésznek a kiinduló pontja.
Magyarországon volt eset, amikor ilyen gyűjtögetővel találkoztak a hatóságok?
Volt és van, tehát időről időre felbukkannak ilyen helyzetek.
Az elején említetted a beszélgetésünknek, hogy a régióban jellemző hasonló szigorú büntetési tétel az állatkínzás esetében, mint itt Magyarországon, Európában kevésbé. Ugyanakkor, amikor laikusokat kérdezünk arról, hogy szerintük milyen a magyar állatvédelmi szabályozás, akkor szinte kivétel nélkül azt hallod, hogy gyenge, nem tölti be a funkcióját, nem ér semmit sem. Ha reálisan és objektíven nézzük, akkor mennyire szigorú szerinted a magyar állatvédelmi szabályozás, és van-e olyan része esetleg, amit kellene még szigorítani? Illetve mennyire jogosak vagy túlzóak az elvárások szerinted az állatvédelmi szabályokkal szemben?
Azt gondolom, hogy a közvéleménynek nem kell szakértőnek lennie. Tehát, hogyha egy ilyen kérdést kapnak, hogy hogyan ítélik meg az állatvédelmi szabályozást, és ők azt válaszolják, hogy gyengének tartják sokszor, és lehetne még erősíteni, akkor ők valószínűleg a végrehajtásra gondolnak leginkább, és a betartásra és a betartatásra gondolnak leginkább. Én jogászként azt mondanám, hogy az Európai Uniónak egyébként is az állat jóléti szabályozása túlzás nélkül világ első. Azon belül Magyarország rendkívül korszerű és differenciált és részletezett állatvédelmi szabályokkal rendelkezik. Nem gondolom, hogy az írott jog szintjén nagyon sok szigorítani való még maradt volna. Természetesen tudok ilyet mondani, hiszen például a zoofília, a zoofil alapú, zoofil jellegű cselekmények megítélése még nem kapott büntetőjogi relevanciát. Tehát még ez nem bűncselekmény.
Kellene?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen kellene.
Mert hogy előfordul?
Mert hogy nagyon gyakran előfordul, és mert olyan országokban, ahol bűncselekménynek minősül, ott azért mégiscsak hát ez bír némi visszatartó erővel, például az állatpornográf termékeknek a létrehozatala kapcsán nem annyira öröm, hogyha ide jönnek filmet forgatni hasonló témában, én azt gondolom. Az állatvédelmi törvény tiltja egyébként, viszont nem bűncselekmény a zoofília, illetve az állatok nemi vágy kielégítésére.
A BTK-ban nem szerepel.
Való felhasználása a BTK-ban nem szerepel. Abban az esetben, ha állatkínzást is megvalósít az illető, akkor állatkínzásnak minősülhet, egyébként nem szerepel benne. Nekem ez egy fájdalmam még, de azt kell mondjam, hogy egyébként a szankciórendszere az állatkínzásnak, a kiszabható szabadságvesztésnek a mértéke ezzel az 5 évvel, ez abszolút megfelelő. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindig a emberek elleni erőszak büntetési tételeivel harmóniában kell lenni ezeknek a büntetési lehetőségeknek. Mondok egy példát, egy lábtörés, egy ember esetében súlyos, ugye 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértésnek minősül.
Tehát, hogyha én eltöröm valaki lábát, arra gondolsz, nem az, ha én eltöröm a saját lábamat,
pontosan,
eltöröm a csontját.
Pontosan, tehát eltöröm a másiknak a lábát szándékosan, az egy 8 napon túl gyógyuló sérülés, súlyos testi sértés, 3 éves szabadságvesztéssel. Ha ugyanaz az ember eltöri egy állatlábát, vagy elkezdi ütni-vágni az állatot, és az eredménye az, tehát ugyanaz az eredménye, mint az ember esetében, hogy eltörik a lába, esetleg még a különös szenvedést is megállapítja a bíróság, ugyanúgy 3 évnél vagyunk. Tehát egy ilyen környezetben én nem gondolom, hogy további évek hozzáadásával lehetne érdemben javítani a helyzeten. A közérdekű munka, mint büntetési lehetőség szerintem még nem eléggé kihasznált Magyarországon. Ennek egyértelműen lenne, van rehabilitációs ereje.
Bizonyára az enyhébb eseteknél.
Az enyhébb eseteknél, az önelkövetőknél, akik formálhatók még, természetesen olyan befogadó intézményekben, akik azért ezt a kockázatot is vállalják. Viszont ebben az esetben ott van a morális fejlesztés, fejlődés lehetősége. A szabadságvesztés esetében azt se szabad elfelejteni, hogy nagyon gyakran börtönártalmak érik az illetőt. Tehát aki esetleg úgy kerül be, most tételezzük fel, állatkínzásért kap egy 19 éves mélyszegény településről érkező fiatalember letöltendő szabadságvesztést. Könnyen lehet, hogy a 2 év után ő egy deviánsabb, agresszívabb, sokkal jobban felkészült bűnözői karrierje tekintetében, sokkal jobban felkészült emberként tér vissza a társadalomba.
Azt mondod, hogy ezeket mérlegelik a bíróságok, amikor a végrehajtandó vagy felfüggesztett szabadságvesztés mellett döntenek, vagy ezekről döntenek, ezek között választanak?
Ezeket is mérlegelik egyértelműen. Ugye a bíróság, a bíró nem egy ítéletkiszabó automata. Hiszen akkor nem is kéne bíróság, hogyha azt mondjuk, hogy itt a BTK, mondjuk arra kéne a bíróság, hogy megállapítsa, hogy elkövette az illető, vagy nem, de akkor ott van automatikusan a büntetési tétel. Nem, ez nem így van, és én nagyon, nagyon helyesnek tartom, hogy nem így van. Hiszen azért tanul a bíró annyit élete során, azért gyűlt annyi tapasztalatot, hogy utána mindenre alapozva különbséget tudjon tenni elkövető és elkövető között, hiszen mi mindent kell neki átgondolnia. Egyrészt az alanyi körülményeket, tehát az elkövető személyes körülményeit. Onnantól kezdve, hogy az milyen az életkor az illetőnek, abból mi következik, milyen a végzettsége, milyen az életmódja, milyen az előélete, milyenek a kilátásai, milyen a környezete. Egészen odáig, hogy a tárgyi körülményeket is mérlegelnie kell, ami kifejezetten az elkövetésre vonatkozik, annak módjára vonatkozik. Ez egy nagyon-nagyon széles paletta egyébként. Tehát ha azt mondom, hogy 20-25-30 faktor benne van, akkor azt hiszem még alá is becsültem, hogy mi mindent kell mérlegelni. És nem gondolom, hogy szabad ehhez a kérdéshez úgy hozzáállni szakmailag, mint annak az embernek, akinek kalapács van a kezében, és ezért mindent szögnek lát. Nagyon fontos eszköz a letöltendő szabadságvesztés, de nagyon sok kockázata is van, a visszaesés tekintetében különösen.
Kiszabnak letöltendőt. Légy szíves, nyugtasd meg a hallgatókat.
Egyértelműen kiszabnak letöltendő szabadságvesztés büntetéseket állatkínzásért ma Magyarországon. Kétség kívül több esetben halmazati cselekményről van szó, tehát az illető vagy egyidejű elbírálás nyomán, vagy az előéletében követett már el bűncselekményeket, de vannak olyanok, akik csak állatkínzásért kapnak letöltendőt. Tény, hogy nem sok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 35-40 olyan fogvatartott van jelenleg Magyarországon, aki állatkínzásért vagy állatkínzásért is törti szabadságvesztés büntetését. Emellett, csak hogy tudjuk mihez viszonyítani, a regisztrált állatkínzás bűncselekmények száma az ügyészség statisztikája alapján évente 5-6-700 az elmúlt évekből.
Tehát 500, tehát fél ezernél is több
állatkínzásos
eset van, amire fény derül. És
regisztrált állatkínzás
bűncselekmény. Amiben a rendőrség nyomoz, és ami bírósági szakba jut.
És utána ebből jön ki az a 35-40, amely valóban ebből a megközelítésből tűnhet kevésnek.
10%,
ugye? Tűnhet kevésnek.
Néha is kevesebb.
Viszont másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy meg kell fontolni, hogy mivel teszünk jobbat egy bizonyos esetben, és mivel nem.
Tudjuk, hogy mekkora a visszaesés? Milyen arányú a visszaesés állatellenes cselekedetek esetében? Tehát, hogyha valaki állatkínzást követel egyszer, és mondjuk a bíróság nem letöltendő börtönbüntetésre ítéli, ahogyan ugye legtöbbször ez a helyzet, követel másodszor, harmadszor ilyen cselekményt.
Erre nem áll pontos statisztika sajnos rendelkezésre. Ami még hiányos, és nagyon jó lenne, hogyha nagyobb rálátásunk lenne az állatkínzásos ügyek lefolyására, legtöbb esetben anonimizált határozatok érhetőek el, és jellemzően azok, amelyek kúria szintjéig eljutnak. Azok is nagyon tanulságosak egyébként, hiszen például kiderülnek belőle az elkövetőknek a tipikus demográfiai tulajdonságai, mármint az elérhető esetekből. Látjuk a jellemző aluliskolázottságot például, azt, hogy a jövedelmi viszonyaik milyenek az elkövetőknek. Azt kell mondjam, hogy nagyon gyakran igen keveset bérminimum alatti jövedelemmel rendelkező elkövetőkről van szó, és sok esetben szerencsére olvashatunk igazságügyi pszichológus elemzéseket is az elkövetőkről, ezek rendkívül tanulságosak, és szintén az derül ki belőlük, hogy a erőszakos jellegű, indulati jellegű állatkínzás elkövetőknél ott vannak az egyes magatartászavarnak, antiszociális személyiségzavarnak és egyéb mentális zavaroknak a jelei vagy kezdeményei. Nekem ez az egész azt mondja, hogy az állatkínzást sem lehet kiragadni a kontextusból. Tehát a társadalomnak a gazdasági helyzetével, a pszichés állapotával olyan szorosan összefügg ez a kérdés, hogy igazán hatékonyan úgy lehet hozzányúlni, hogyha mindehhez a kérdéshez valahogyan megpróbálunk hozzányúlni, és a társadalom testi, de főleg lelki és pszichés egészségén próbálunk javítani.
Illetve az anyagi helyzetén is. És akkor ezzel részben válaszoltál arra a kérdésemre, ami úgy hangzott, hogy mennyire jogosak vagy túlzóak az elvárások az állatvédelmi szabályozással, törvénnyel kapcsolatban, mert ebből én azt gondolom, hogy nem lehet csak a jogszabályok oldaláról változtatni a helyzeten. Ugye aki azt mondja, hogy kell még szigorúbb állatvédelmi törvény, az nem veszi figyelembe azt, hogy nem az állatvédelmi törvény súlyossága fogja meghatározni, vagy azt, hogy mindenki börtönbe kerül, nem attól nem lesz majd állatkínzás, vagy elhanyagolás.
Pontosan így van. És különösen az erőszakos indulati jellegű állatkínzó cselekmények verik ki a biztosítékot a közvéleménynél, és pontosan ezek nagy része az, ahol a kilátásba helyezett büntetésnek nagyon kevés a visszatartó ereje a statisztikák szerint ráadásul.
Lehet, hogy az állatvédelmi szabályozással kapcsolatos közvéleményt vagy közhangulatot az is befolyásolja, hogy mennyi szörnyűséget látunk.
Egyértelműen így gondolom.
És a közösségi média, vagy az internet korában, ugye nem is a televízióról és a rádióról van most már elsősorban szó, de hát onnan is azért rengeteg ilyenről hallunk, rengeteg ilyet hallunk, és rengeteg ilyennel szembesülünk. Ez olyan, mintha állandóan napi szinten történnének ilyen esetek szinte, ahogy az arcunkba kapjuk, de hát azért szerencsére nem ez a helyzet. Nyugtass meg.
Én szerintem a látencia felbomlását látjuk. Tehát az zajlik a szemünk előtt, mindenkinél van mobiltelefon, amivel fotókat, videókat tud készíteni. Bárki bármit meglát, azonnal rögzíti, kommenteli és feltölti a közösségi médiába. Ez egyfelől rendkívül jó, mert sokkal kevesebb ügy maradt titokban. Másfelől az a veszélye ott van, hogy ezek ellenőrizetlen tartalmak. Lehetséges, hogy bár az adott fotón valamit látunk, az mégsem felel meg annak, amit gondolunk arról, amit látunk.
Tehát, mert hogy volt erre példa, azért mondod ezt?
Természetesen. Folyamatosan van erre példa, hogy rossz állapotú állatokat fotóznak például adott esetben, akár lincs hangulatig elmegy a közösségi média reakciója, és utána kiderül, hogy egy súlyosan beteg, kezelés alatt álló állatról van szó, ahol a gazda meg tudja mutatni az állatkezelésének a papírjait, bár a fotón tényleg borzasztóan néz ki szegény, és ugye ez az, ami először az embert, aki ránéz, megüti. A közösségi médiának egyébként is a validálás hiánya az egyik legkomolyabb problémája. Megint túlmutat ez az állatvédelme.
Tehát nem tudjuk, hogy mi a valóság mögötte. Azt gondoljuk, hogy amit látunk, az tényleg megtörtént, de hát tudjuk, hogy már a mesterséges intelligencia is festményeket tud készíteni, fotókat tud készíteni, amik soha meg nem történtek olyan eseményekről.
Erről van szó. Ez nagyon komoly veszélyeket hordoz magában, és az állatvédelem területén is egyértelműen ez a helyzet.
Mekkora mégis az állatkínzásos esetekben szerinted a látencia, a felderítetlenség?
Úgy gondolom, hogy kisebb, mint volt, de még mindig nagy. Ezt csak gondolni tudom, mert hogyha tudnám pontosan, az nem lenne akkor látencia. Nagyon sok esetben fordul elő sajnos a gyermekkori állatbántalmazás például, gyermekkorúak, fiatalkorúak oldaláról. Ez esetben még nagyobb titoktartás övezi az ilyen típusú cselekményeket. Hiszen ha belegondolunk abba, hogy a szülők szégyellik esetleg, senkinek nem jelentik, vagy akár modellkövetésről van szó, és a szülőknek teljesen természetes, ami történik. Nagyon gyakran nincs is ott másik ember, amikor állatkínzásos ügy történik, tehát ott van az állat, ott van az elkövető, és senki más, aki ezt láthatná, vagy jelenthetné. Arra minden esetre szeretném felhívni a minden állampolgárnak a figyelmét, hogy azzal nagyon sokat tehetünk, hogyha nem megyünk el szó nélkül, és főleg tettek nélkül az ilyen esetek mellett. Könnyen lehet, hogy annak az adott állatnak mi vagyunk az utolsó lehetősége az életben maradásra, és bár időnként tud segíteni a közösségi média, tehát meg tud mozgatni olyan erőket, akik tényleg utána valamilyen fajta segítséget nyújtanak, de biztos szerintem, hogy önmagában a posztolás nem helyettesíti a bejelentést vagy a feljelentést a hatóságok felé.
Ezt nagyon jó, hogy mondod, mert iszonyon elharapózott, hogy ahelyett, hogy én oda mennék, nem én, ahelyett, hogy valaki oda menne és segítene annak az állatnak, vagy felhívna a hatóságokat, elkezdi posztolni a Facebookon, vagy bármelyik más megosztón, vagy közösségi platformon az esetet fényképpel dokumentálva, és nem nyújt segítséget. Tehát amit megtehetne ő maga, sem teszi meg. Hát ez hasonlít ahhoz, amikor, nem tudom, valaki rosszul van az utcán, és te elkezded fotózni, hogy ő mennyire rosszul van ahelyett, hogy segítséget nyújtanál.
Egyértelműen így van, és ez az, amiben mi állampolgárok is nagyon sokat tehetünk az állatok védelmeért.
Mondd kérlek, kihez kell fordulnunk, ha látunk állatkínzásos esetet, ha látunk elhanyagolást, és biztosak vagyunk benne, hogy az a kutya nem éppen állatorvosi kezelés alatt áll, kinek szóljunk, ha látunk bármit, tehát kit tudunk felhívni, fel tudom hívni a rendőrséget, fel fogják venni ezeket a bejelentéseket?
Én arra biztatnék mindenkit, hogy tegye meg ezeket a bejelentéseket, feljelentéseket. Nem baj, hogyha mégis állatorvosi kezelés van a háttérben, mert az állampolgárnak nem feltétlen kell azt tudnia. Én csak attól óvnék mindenkit, hogy ilyen esetben lincshangulatot teremtsünk a közösségi médiában, vagy bármilyen más módon, de a hatóságnak érdemes jelenteni az eseteket, mert az ő dolguk pont az, hogy ennek a hátterét megvizsgálják. Ha rossz tartással találkozunk, elhanyagolással, láncon tartott, folyamatosan láncon tartott kutyával például, akkor a hatósági állatorvosnak vagy a települési jegyzőnek kell bejelentést tenni. Abban az esetben, hogyha ennél súlyosabb dologgal találkozunk, akkor a rendőrséghez kell fordulni. Ugye itt lehet névtelen feljelentési lehetőséggel is élni. Adott esetben, ha esetleg tartunk az elkövetőtől, akkor lehet, hogy ez egy jó módszer. Hogyha rossz helyre, rossz hatósághoz adjuk le véletlenül a bejelentést, feljelentést, akkor is el fog jutni a megfelelő helyre, hiszen például, hogyha egy olyan rendőrkapitányságra megyünk, amely nem illetékes azon a területen, ahol az esemény történik, ők akkor is azonnal nyilvántartásba fogják venni, és át fogják tenni a megfelelő eljárószerhez.
Igen, csak mondjuk ez egy olyan esetben, amikor a kutya, macska élete forog veszélyben, akkor nekem nincs arra időm, hogy mérlegeljem, hogy melyik rendőrkapitánysághoz kell-e fordulnom, amíg a BRFK-hoz vagy a 13. kerület.
Ezért is gondolom, hogy ami a legközelebb van éppen, vagy fölhívjuk a telefonon a rendőrségi hívószámot, én azt gondolom, hogy minél gyorsabban ezt megtesszük, akkor házon belül, idézőjelben, ők tudni fogják, hogy kinek kell eljárni.
Civil szervezetekhez nem érdemesebb ilyenkor fordulni?
Attól függ, miről van szó. Hogyha egy közigazgatási eljárás indítását valószínűsítjük, akkor igen, mert a közigazgatási eljárásban ugye az állampolgár bejelentő az nem számít ügyfélnek. A civil szervezet, az állatvédő civil szervezet ügyfélnek számít, többletjogosultságai vannak egy ilyen eljárásban, például fellebbezéssel élhet a végén, illetve több iratot fog tudni megismerni az ügyel kapcsolatban, tehát több visszajelzésünk lesz.
Tehát például ez egy láncon tartott kutya esetében.
Ez egy láncon tartott kutya esete, vagy az is lehet, hogy az adott állatvédő szervezetnek már van rutinja pont abban a kérdésben, amivel mi találkozunk, vagy esetleg konkrétan az érintetteket is ismeri, és van egy múltja vele. Úgyhogy feltétlenül azt gondolom, hogy érdemes állatvédő civil szervezetekhez is fordulni ilyen esetben, de amennyiben bűncselekmény, tehát a legsúlyosabb társadalomra veszélyes cselekményekkel találkozunk, akkor én azt gondolom, hogy a rendőrség értesítése a legelső dolog, amit tennünk kell.
Igen, csak nem tudom, mennyire életszerű az, hogy a rendőrség mondjuk kiküld egy járőrkocsit egy adott helyszínre. Ilyen esetben, ha én látom, hogy éppen most lógatnak föl egy kutyát az erdő szélén, és én nem merek közbeavatkozni, akkor nem tudom, hogy ez mennyire életszerű.
Nagyon gyakran életszerű, és azonnal kijönnek a rendőrök.
Ezt jó hallani.
Szerencsére már nagyon sok pozitív.
Igen, olyat már hallottam, sőt olvastam szintén az interneten, hogy autóból kirakott kutyához hívtak a rendőrséget, és kimentek.
Így van, hiszen az is egy bűncselekmény, állatunk elhagyása kitétele szintén, tehát ez rendőrségi hatáskör. Egy szó mint száz, én azt gondolom, hogy a rendőrség nagyon sok esetben gyorsan, hatékonyan kiszáll a helyszínre, és megkezdi az eljárást, úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, hogy forduljon hozzájuk.
Szilvi, én nagyon szépen köszönöm neked, remélem, hogy minél kevesebben kerülünk olyan helyzetbe, hogy állatkínzásos eseteket kell a hatóságok felé jeleznünk, és mindenkinek azt kívánom, hogy állat elhanyagolással kapcsolatos esettel se találkozzon. Fetter Szilviának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Úgy legyen, és köszönöm szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehess annak, akit megszelídítettél.